Hatósági árás lesz a távhő, felére csökken a táppénz, az ellátás nem lehet több a minimálbér kétszeresénél. Ivóvíz és élelem, ez kell leginkább Japánban, a külügy óv az odautazástól a nukleáris veszély miatt. 50 délvidéki és párciumi magyar kért visszahonosítást Szegeden, tegnaptól ezt már kormányablaknál is lehet. Virtuális múzeum Zorán Gyindzsics emlékére, a néhai szerb kormányfő személyes tárgyai jegyzetei az interneten. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Április 15-től a fejlesztési miniszter dönt a távhő maximális áráról, így döntött tegnap a parlament. A szolgáltatás díját mindig egy évre határozza meg a tárcavezető, figyelembe véve a Magyar Energiahivatal ajánlását. Az első rendelet elkészültéig a távhő díjat a március 31-én érvényes áron fogyasztják be.
Jó 25-30%-a csak ez az egy számla.
Rotman Krisztina és férje három gyermeket nevel. Havi fix kiadásaik jóval meghaladják a 100 000 forintot. Januári távhőszámlájuk csak nem 37 000 forint volt, pedig a gyerekek miatt ők még támogatást is kapnak. Azt mondja, örülnek a döntésnek.
Ha a szolgáltató emelhet a saját elgondolásai szerint, ez nyilván nekünk komoly rezsi emelkedést jelentene. Így viszont nyugodt lehetek, valószínűleg az elkövetkezendő időben legalább emelkedni nem fog az egyébként is magas rezsink.
Én nem érzem ezt a megtartalékot.
Az energiaszakértő szerint az árakat meghatározó miniszternek nehéz dolga lesz. A magyar távhőszolgáltatás 80-85%-a ugyanis földgáz alapú.
A legmeghatározóbb költségtényező az a maga a földgáztüzelőanyag ár. És ugye ez az a tényező, aminek a alakulására vonatkozóan egy évre előre nagyon nehéz mit mondani.
Ebben a csongrádi hőközpontban csak akkor használnak földgázt, ha a termálkút vize már nem elég forró a távhő előállításához. 500 lakást és 4 intézményt látnak el. Árat múlt hónapban emeltek 4,7%-kal. Az igazgató abban bízik, hogy a minisztérium a díjmegállapításnál figyel majd a valós költségekre is.
Úgy állapítanak meg egy hatósági árat, amelyik esetleg nem teszi lehetővé azt, hogy továbbiakban bármiféle műszaki fejlesztés vagy olyan feladatokat vállaljon fel egyedileg a szolgáltató, ami esetleg ebbe a hatósági árba nem fér bele, akkor ezek ismételten be lesznek korlátozva.
Tehát én érezhető intézkedések.
650 000 család pénztárcája érzi majd meg a döntést a kormány szóvívő szerint. Nagy Anna azt mondja, az önkormányzatoknak is könnyebb lesz ezután, hiszen eddig szakmai vélemény nélkül kellett határozniuk a távhő áráról.
A szolgáltatók azok, akik egy valamilyen ajánlást vagy valamilyen kérést fognak megfogalmazni. Ez lesz majd az, amit véleményez az energiahivatal, és az energiahivatal szakmai véleménye alapján fog eldőlni, hogy a minisztérium, illetve hogy a fejlesztési miniszter milyen árat állapít meg.
A kormány szóvivő azt ígérte, a minisztérium igyekszik majd a lehető legtöbb szempont figyelembevételével meghozni a döntést.
Felére csökkentette a táppénz maximális keretét a parlament. Májustól a táppénz napi összege legfeljebb 5000 forint lesz, az eddigi 10 000 helyett. Ez főként a havi 300 000 forintnál többet keresőket érinti. A táppénzszabályok módosításától a kormány 5 milliárd forint megtakarítást vár.
A parlament májustól felére csökkentette a táppénz maximális keretét. Ezzel a döntéssel a kormány szerint a jövőben feltehetőleg sokkal kevesebben mennek majd el betegszabadságra, és visszaszorulhat a csalások száma is.
Erre azért van nagy szükség, mert az egészségbiztosítási alap kiadásai jóval magasabbak, mint a bevételei. Ez lefordítva azt jelenti, hogy az idén több mint 640 milliárd forinttal kell a költségvetésből pótolni az egészségkassa keretét.
Az éves kiadása 100 milliárd forint.
Ennyit költ az állam évente táppénzre. Becslések szerint ennek nagyjából 10%-át a táppénzcsalók kapják meg, vagyis azok, akik úgy kapnak ellátást, hogy nem is szorulnának rá. A híradó által megkérdezett szakember szerint a táppénz maximumának megfelezése főként a magasabb keresetűeket érinti.
Eddig is volt maximum a táppénznek 10 000 forint körüli összeg naponta, most ez megy le 5 000-re, de ez tulajdonképpen még mindig magasabb jóval, mint az átlagos táppénz összege, ami 3 000 néhány száz forint. Tehát az alacsonyabb keresetűeket semmilyen szempontból nem érinti.
A táppénz szabályok módosításától a kormány 5 milliárd forint megtakarítást vár. Újdonság, hogy a veszélyeztetett terhes kismamáknak már a keresőképtelenség első napjától táppénz jár, nem pedig a munkáltató által fizetett betegszabadság.
A legnagyobb kincs az ivóvíz, de nagy hiány van az alapvető élelmiszerekből is Japánban. Ezt mondták a baptista és a református szeretetszolgálat aktivistái, akik a földrengés és szökőár sújtotta országból tértek haza. A segélyszervezetek több millió forint értékű adományt is vittek magukkal.
Nem egyedül érkeztek Budapestre a baptista szeretetszolgálat aktivistái. Velük jött haza egy 20 éves magyar diáklány is. Claudia Tokióban élte át a 9,5-ös erősségű rengést. Elmesélte, hogy a katasztrófa után felvásárlási láz indult. A fukushimai atomerőműből érkező hírek hallatán pedig többen, így ő maga is megpróbált védekezni a radioaktív sugárzás ellen.
Maszkot viseltem, és amennyire lehetett felöltöztünk, tehát hogy a bőrünk a lehető legkevesebbet érint ezen a levegővel, hazaérve egyből zuhanyozás, hajmosás és gargalizálás.
Sírtunk az anyukámmal, könyörögtünk, hogy jöjjön haza, és igazából talán azzal sikerült meggyőzni, hogy megígértem, hogy vissza fog menni.
Ezek pedig a baptista szeretetszolgálat felvételei Szendájból, ahol a 10 méteres cunami így rendezte át a tájat. A kétfős expedíció 400 adag élelmiszert vitt a helyi általános iskolába. Útközben több túlélő is mesélt nekik a kártyavárként összedőlt város pusztulásáról.
Többükkel beszélgettünk, és elmondták azt, hogy milyen nagy pusztítást végzett, mennyire nehézé válik az újrakezdés, mennyire nehézé válik az életük.
Nagyon sok családdal találkoztunk, nagyon sok emberrel találkoztunk. Ami a legmegérintőbb az az, hogy ezek az emberek bátran vállalva a veszély dolgoznak az atomerőmű körül.
Ugyancsak ma érkezett haza Tokióból a református szeretetszolgálat expedíciója. Az aktivisták a japán testvéregyházuk segítségével 3 millió forint értékű adományi eljuttatását szervezték meg a katasztrófa által leginkább érintett területekre.
Nem ajánlja az utazást Japánba a magyar külügyminisztérium. Az ellátási és közlekedési nehézségek miatt azt javasolják, aki teheti, halassza el tókiói útját. Egyre több ország tanácsolja állampolgárainak, hogy a nukleáris veszély miatt hagyják el Japánt.
Szokatlanul magas szintű sugárzást mértek Japánból érkező utasokon a dél-koreai főváros repterén. Egy fukushimai férfi ruházatán a határérték többszörösét mutatta ki a műszer. Ázsia szerte tüntettek az atomerőművek ellen. Tokióban pedig a kormány ellen is. A miniszterelnököt okolják a fukushimai tragédiáért és a lassú mentésért. A japán közszolgálati tévé egyenes adásban mutatta, hogy helikopterekből zúdítanak vizet a meghibásodott reaktorokra. Négyszer repültek föléjük, és mindannyiszor 7500 liter tengervízzel bombázták a 3-as és 4-es reaktort. Az atomerőművet üzemeltető cég bejelentette, az új elektromos vezeték szinte teljesen elkészült, és hamarosan megkezdődhet a reaktorok szabályos hűtése. Külföldi szakértők azt mondják, a következő két nap kritikus lesz, ha viszont nem sikerül visszahűteni az üzemanyagkazettákat, Fukushima lesz az új Csernobil.
Már Bengázi repülőterét bombázzák Kadhafi katonái, a líbiai város a felkelők utolsó nagyobb bástyája. A harcokról közben ellentmondó hírek érkeznek csak úgy, mint az áldozatok számáról.
Ezek az amatőr felvételek a tegnapi heves harcokról tanúskodnak. Misztráta elesett, hirdeti a líbiai állami televízió. Azt is közölte, hogy folyamatban van a félmilliós város megtisztítása, ahogy fogalmaztak, a fegyveres bűnbandáktól. A felkelők viszont tagadják, hogy a város a Gaddafi híveinek kezére került volna. Azt mondják, hogy visszaverték a támadást, a harcokban 60 fegyverest megöltek, és ők is elvesztettek 18 embert. Gondolja, hogy Bengáziban harcok lesznek? Kérdezte tegnap este a libanoni televízió újságírója Gaddafitól. Nem hiszem, mondta a líbiai vezető. Ha harcok ott nem is, bombázások voltak. A bengázi felkelők ma azt állították, a légvédelem visszaverte a légitámadást, lelőtt két repülőgépet. Az ENSZ biztonsági tanácsa ma este dönt egy határozattervezetről, amely repülési tilalmat rendelhet el Líbia légterében.
Autóbalesetben meghalt Arnold Sándor, fideszes országgyűlési képviselő. Az M3-as autópályán tartott sofőrjével a fővárosból kifelé, amikor egy a forgalommal szembe jövő autó nekihajtott. A Fidesz és az országgyűlés Arnold Sándort saját halottjának tekinti. Közleményükben azt írják, Arnold Sándorban tiszteletre méltó, becsületes, a hazájáért híven dolgozó társukat veszítették el. A tragédia után az összes parlamenti párt részvétét nyilvánította. Arnold Sándor 51 éves volt.
A
rendőrök vizsgálják Arnold Sándor felismerhetetlenségig összetört autóját az M3-as autópályán. Egy forgalommal szemben közlekedő autóval ütközött össze a képviselő és sofőrje. Mindketten meghaltak. A balesetet okozó sofőr is.
A Nemzeti Autópálya kezelőhöz több bejelentés is érkezett egy autósról még a baleset előtt, aki furcsán, imbolyogva és bizonytalanul vezetett a városból kifelé. A rendőrség úgy tudja, hogy egy ehhez hasonló pihenőhelyen, vagy pont ezen a pihenőhelyen fordult meg, és ment szembe a forgalommal az autós.
Ezen a szakaszon van több olyan rész, ahol az állami autópálya kezelőnek vannak kamerái.
A rendőrség bekéri, majd elemzi az autópályán készült felvételeket. Megvizsgálják azt is, hogy ivott-e a vétkes sofőr, és azt is, hogy miért hajtott a forgalommal szemben.
Az eddigi információk alapján nem merült fel az, hogy az autópálya felhajtó-lehajtó kitáblázottságával lett volna bármilyen jellegű probléma.
Baleset a Lágymányosi hídnál tavaly novemberben. Három fiatal halt meg. Ők a forgalommal szemben hajtottak fel a hídra. A szakértő szerint akkor a tragédiát figyelmetlenség okozhatta.
A kormány nyitott arra, hogy a nemzetiségek és népcsoportok véleményének figyelembevételével módosítsa az alaptörvénytervezetét. Ezt a Nemzeti Konzultációs Testület vezetője mondta, miután megbeszélést folytatott a 13 magyarországi kisebbség képviselőivel.
Néhány héttel ezelőtt levélben fogalmazták meg kifogásaikat a Magyarországon élő nemzetiségek. Főleg a nyelvhasználatra vonatkozó részt kifogásolták a húsvéti alkotmány tervezetében. A mai egyeztetésen is elmondták véleményüket, amelyek alapján a kormánypártok módosító javaslatokat tesznek majd.
Olyan alkotmány, olyan alaptörvény szöveget fogadunk el, olyan alaptörvényre teszünk javaslatot módosító indítványok révén, amely minden tekintetben meg kell, hogy feleljen hazai nemzetiségek és népcsoportoknak a szempontjainak és az igényeinek. Nem titkoltam azt az elképzelésünket sem, hogy Magyarország szeretne ebben a tekintetben mintaországgá válni.
Magyarországon a lakosság 10%-a tartozik valamilyen nemzetiséghez.
Frakciók ezt a mi javaslatainkat megtárgyalják és befogadják őket, akkor én azt hiszem, hogy egy aránylag nagyon jó érzülettel fogjuk majd tudni az új alkotmányt kezelni.
Az uniós országok egymástól eltérően oldják meg a kisebbségek képviseletét. Azokban a tagállamokban, ahol élnek őshonos nemzeti kisebbségek, de csak kevesen, az alkotmány előjogokat, például parlamenti mandátumokat biztosít nekik. Máshol önálló pártként juthatnak be az országgyűlésbe. És vannak olyan országok is, amelyekben csak a parlamenti pártoknál kereshetnek képviseletet.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Leragasztott helységnévtáblák, román trikolor, négy párciumi település magyar feliratai. Könyv a Fekete Márciusról, a Marosvásárhelyen történtek két évtized táblatából. Több mint 50 délvidéki és párciumi magyar, köztük határon túli szervezetek vezetői adták be egyszerűsített honosítási kérelmüket a szegedi kormányablaknál. Köztük Toróté Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke, valamint Pál Károly és ifjabb Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökei. Tegnap óta már a kormányablakoknál is lehet magyar állampolgárságot kérni.
Majdnem 40-en jöttünk Temesvárról.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke azt mondta, most már nem csak szülőföldjük és országuk, hanem úgy tűnik hazájuk is lesz.
Mindketten a feleségem a román állampolgárként születtünk.
Családjával együtt adta be honosítási kérelmét Tóróté Tibor. Szülei magyar állampolgárok voltak.
Az állampolgárság a legerősebb a közögi kapcsolat jelenti a magyarországi állampolgárok és a Kárpát-medence magyar nemzeti közösségei között. De én nagyon remélem, hogy az erkölcsi és a szimbolikus értékén túl lesz ennek konkrét gyakorlatértéke is.
Feró Lajos is családjával érkezett Szegedre. Heten jöttek Palicsról.
Nagyon felemelő és büszke érzés volt. Avval töltötte bennünket, hogy talán ami összefonódott, az most össze is for bennünk.
Pál Károly, a VMS alelnöke azt mondta, a vajdasági magyaroknak fontos, hogy a kormányhivatalokban is fogadják kérelmüket, mivel a szerbiai külképviseleteken már csak decemberre kérhetnek időpontot.
A vajdasági magyarok élnek legtömegesebben ezzel a lehetőséggel, a magyar állampolgárság szülőföld elhagyása nélküli megvalósulásával.
A kormányablakoknál átlagosan 15-20 percig tart egy-egy kérelem benyújtása.
Magyar ellenes falfirkák és horogkeresztek Muzsia központjában egy randalírozó társaság nyomai. Az ömében magyarok lakta délvidéki településen még nem történt ilyen, a délszláv háború idején sem. A délvidéki település központjában hajnalban vonultak végig, a rendőrség őrizetbe vette őket, a tettesekről és indítékaikról azonban egyelőre nem mondtak részleteket. Román nemzeti színű matricákkal ragasztották le ismeretlenek a magyar nyelvű helységnévtáblákat négy sebeskörösvölgyi településen. Örvényt határában le is verték a táblát. A rendőrség nyomozást indított.
Jóra ragasztották, elég jó anyaggal dolgoztak a fiúk.
Alsólugas polgármestere épp az Isten hozott feliratról tépi le a ráragasztott román zászlós matricát. Ismeretlenek Alsólugas község magyar nevét is román nemzeti zászlós matricával takarták le.
Sajnálatosnak értékeljük, ha ez helyi akció, ugyanis azt el kell, hogy mondjuk, hogy a településünkből nagyon jó az együttélés románok, magyarok, szlovákok, romák között.
A román zászló színeivel ragasztották felül Pusztaújlak és Élert magyar tábláit is. Az örvindi kétnyelvű helységnév táblát pedig leverték. Ezt a polgármester szerint azért nem ragasztották le, mert túl magasan volt egy közlekedési tábla fölött.
Akárhányszor is eltakarják a magyar helységnév táblákat, akárhányszor is leverik a magyar helységnév táblákat, mindig visszatesszük őket.
Alsólugas község 3300 lakosának 18%-a magyar, de etnikai feszültségek sosem voltak, ezért az önkormányzatnak fogalma sincs arról, kik lehettek a táblarongálók.
Az alsólugasi rendőrök jelenleg vizsgálják, mi is történt valójában. Ezek után megkezdjük a törvényes eljárást.
Az önkormányzatnak pár száz lejes károkat okoztak a táblarongálók. A feliratokat hamarosan visszaállítják. Tavaly Alsólugas Kolozsvár felüli bejáratánál verték le a magyar helységnév feliratot. A tettesek akkor nem kerültek elő.
A 21 évvel ezelőtti marosvásárhelyi véres történéseket és a cigányság magyaroknak nyújtott segítségét idézi fel az Egymásnak ítélve Fekete Március Marosvásárhelyen című könyv. Az angol és magyar nyelvű köteteket Budapesten a Terrorházában mutatták be. Tőkés László, az EP alelnöke azt mondta, történelmüknek ritka pillanatai azok, amelyekben sikerül helyreállítani a természetes együttérzés és szolidaritás állapotát. Balogh Zolták társadalmi felzárkóztatásért felelős közigazgatási államtitkár szerint a könyv mondani valója, hogy elhiggyük, rajtunk múlik, hogy folytatódik a történet. 21 évvel ezelőtt kezdődött Marosvásárhelyen a magyar ellenes erőszak, amely véres konfliktusba torkollott. A Fekete Márciusként emlegetett pogrom előtt néhány nappal egy gyógyszertárat dúltak fel román provokátorok, mert a kirakatra magyar felirat került. A történtek után magyarok ezrei hagyták el Marosvásárhelyt, így a románság került többségbe a városban, amelynek élén 2000 óta román polgármester áll.
Ez az a gyógyszertár, amelyet az első szabad március 15-en másnapján feldúltak Marosvásárhelyen. A városnegyed a Kárpátokon túlról érkezett betelepülők számára épült, könnyű volt elhitetni velük, hogy a magyarok jogkövetelései a vesztüket jelentik. 1990. március 19-én már leitatott vasvillákkal és botokkal felfegyverzett román parasztokat uszítottak a magyarok ellen. A csőcsellék megtámadta az RMDS székházat, Sütő András írót félszemére megvakították, és az asszonyokat is félholtra verték.
Jött a másik, belém rugott, akkor jött a másik, a hol bírt oldalamat, mindenemet, a lábam, a jobb felem, annyira össze volt kékülve, és a bal felem is.
Másnap a város magyarsága a főtérre vonult tüntetni. A Görgény völgyéből ismét behozták a román parasztokat, az általuk kirobbantott tömegverekedésnek már halálos áldozatai is voltak. A román igazságszolgáltatás csak magyarokat és cigányokat vont felelősségre a történtekért. Ma már magasrangú politikusok is elismerik, a Fekete Márciust a hírhet Securitate provokálta ki, hogy igazolja létjogosultságát és átmentse hatalmát.
Virtuális múzeum nyílt a 2003-ban meggyilkolt Zorán Gyindzsics szerb miniszterelnök emlékére. A néhai kormányfő személyes tárgyai, dokumentumai, jegyzetei és tudományos cikkei tekinthetők meg a virtuális séta során a szerb fővárosban, az Ifjúság háza felújított nagy termében.
Az első napon több mint 4000-en nézték meg a meggyilkolt kormányfő személyes tárgyait, soha nem látott magánfotóit és feljegyzéseit.
Minden nap újabb és újabb tartalmak fogadják a látogatókat. A látnivalókat egy év alatt akár meg is tudjuk duplázni.
Boris Tadics szerb államfő szerint a virtuális múzeum egyfajta köszönet a Milosevici diktatúra megdöntőjének.
Nélküle nem sikerült volna túlélnünk a 90-es évek szörnyűséges tortúráit, nem indulhatott volna el az a folyamat, amely Szerbiát az Európai Unió közösségébe vezeti.
Szerbiában viszonylag kevesen használják az internetet, sokan mégis hallottak az első szerbiai virtuális múzeumról.
Az embereknek meg kell ismerniük a valódi értékeket és a példát mutató személyiségeket.
A fiatal generáció, akik nem volt szerencsük élni Gyindics idejében, hogy majd megtudhatják, hogy mit is akar Gyindics csinálni, mik voltak a mondani való, és hogy majd a netten mindenki informálódhat az egész történelmi a Gyindicsnek, meg az munkájára, amit ő csinált, még élt.
A tragikus sorsú első demokratikusan megválasztott szerb kormányfő életútját a külföldiek is megismerhetik. A virtuális kiállításhoz most készül az angol és német fordítás.
Hamarosan jön a Dunasport, egy háromszoros olimpiai bajnokunk nem indul az olimpiai kvalifikációt adó világbajnokságon. Hogy miért, azt mindjárt megtudhatják Bucsi Bernadettől.
Köszönöm szépen. Janis Natasa bejelentette, hogy kihagyja a szegedi világbajnokságot. Nem sokára beszámolunk arról, hogy mi áll döntése hátterében, valamint foglalkozunk labdarúgással is, a holnapi videóton Debrecen találkozóval, valamint a bajnokok ligájával is. Várom Önöket!
Este 8-kor nemzeti krónika, majd közbeszéd, a műsor vendége lesz Balogh Zoltán, társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár, és Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt elnöke, aki a csúszópénz elfogadásáért őrizetbe vett Rácz Károly kézdivásárhelyi polgármester ügyéről beszél. Utána az egy Gésa emlékiratai című amerikai játékfilmet vetítjük. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra 8-kor.